Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadássorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STL Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik vissza. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk Bíró István 1960. január 25-én született a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Túrkevén. Középiskolai tanulmányait Mezőtúron, a Teleki Blanka gimnáziumban folytatta 1974 és 1978 között. Gépészmérnöki oklevelét 1984-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte. 1999-ben szerzett PhD fokozatot a műszaki tudományok területén, majd 2016-ban habilitált a Szent István Egyetem gépészmérnöki karán. A Szegedi Tudományegyetemen folytatott munkáját a Mérnöki Kar Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézetében kezdte 2009-ben. Egyetemi docensként. Intézetében kezdte 2009-ben egyetemi docensként. A karon 2010. augusztus 1-jével megalakult műszaki intézet vezetésére kapott megbízást. A mérnöki kar dékánja 2017. július 1-től. Egyetemi oktatói munkáját megelőzően a Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultásán, Mezőtúron, főiskolai tanári munkakörben a műszaki alapozó tanszék oktatójaként kezdte. E tanszéken tanszékvezetői feladatokat 1997-től 2007-ig látott el. 2001. szeptemberétől 2006. júniusáig a korábbi kar oktatási főigazgató helyettese volt, 2006. januárjától a Szolnoki Főiskola oktatási rektor helyettese, majd 2008-tól 2009-ig fakultás igazgatói tisztséget töltött be. Fő tantárgya gépészmérnöki, mechatronikai, mérnöki és műszaki menedzser alapszakokon a mechanika mindhárom fél évével, statisztika, szilárdságtan, mozgástan. A gépészmérnöki mesterszak 2017 év beindításával mindez kiegészült a rugalmasságtan és a lengéstan című tantárgyakkal. Dékánként és intézetvezetőként döntő szerepet vállalt a gépészmérnök alap- és mesterszak, a mechatronikai mérnök alap- és mesterszak, valamint a műszaki menedzser mesterszak akkreditációjában, továbbá a képzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében, illetve fenntartásában. Szakmai előkészítésével és irányításával 2015. szeptemberétől a mérnöki kar beindította a duális, majd később kooperatív képzési formát. Főbb kutatási területei az emberi tért biomechanikai mozgásvizsgálata, az emberi tért háromhengeres kinematikai modelljének érzékenységi vizsgálata, lineáris és nem lineáris lengőrendszerek szimulációja, ipari alkalmazású mesterséges izmok dinamikai modellvizsgálata, acélszerkezetek konstrukciós és feszültség analízise, véges elemes modellezés. Dr. Bíró István tagja a Gépek és Mechanizmusok Elmélete Nemzetközi Szervezete Terminológiai és Szabványosítási Bizottságának, a Magyar Rektori Konferencia Műszaki Bizottságának, a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége Felügyelő Bizottságának, Mérnöki Innovációt Támogató Alapítvány Kuratóriumának, valamint vezetőségi tagja a Gépipari Tudományos Egyesület Mezőgépipari Szakosztályának. Tudományos közleményei és publikációi főleg szakmai kutatási tevékenységével köthetők össze, közel 140 magyar és idegen nyelvű közleményt jelentetett meg.
Tisztelettel köszöntök minden érdeklődőt. Előadásom címe Biomechanika a hétköznapokban. Hol találkozhatunk biomechanikával? Rögtön feltetjük a kérdést. Hát szerintem mindenhol, amire én fókuszálok, az emberi mozgások. Nyilván széles körben találkozunk emberi mozgásokkal, munkavégzéshez kötődően sportmozgásokról, ha van szó, kondicionális kerékpározás, és nyilván más sportágak esetében is. Amikor viszont felmerül a mozgás helyreállítása vagy rehabilitáció, akkor jut eszünkbe leginkább esetlegesen a biomechanika, avagy számos ember és környezete kapcsolat az, aminek révén szintén találkozhatunk biomechanikával, ha csak a munkakörnyezetre, ergonómiára gondolunk, ember-jármű kapcsolatra, és itt nem csak arra gondolok, hogy kényelmes jármű ülést készíteni, alkotni, tervezni, hanem balesetek esetén gyorsulások, tehetetlenségi erők és azok hatása az emberre. Ez nagyon izgalmas terület, hogyan lehet védeni az embert balesetek esetén. Aztán ember-eszközök kapcsolata, rezgések hatása emberre, nyilván ez egy csökkentése célszerű. És hát van egy terület, amely nagyon jellegzetes, ember-környezet kapcsolata lábbeli, ugye folyton vagy szinte folyton megtámaszkodunk ezen, és hogyan néz ki a cipő, a lábbeli, netán a betét, az nem lényegtelen. Amivel én kapcsolatba kerültem 17 éve körülbelül, protézis fejlesztések. Ennek kapcsán kerültem a biomechanikával közelebbi kapcsolatba. Mi is ez a biomechanika? Hogy láthatjuk, a biológia és a mechanika együttese alkotja a biomechanikát ilyen módon összevonva. Egyrészt foglalkozunk megszokott mozgásokkal, és arra megszokottól eltérő mozgásokkal. Kicsit részletezve, vannak speciális célorientált mozgások, úgy mint munkavégzés, sportmozgások, és amennyiben a megszokottól eltérő mozgásokkal találkozunk, akkor igyekszünk visszaterelni magunkat a megszokott mozgások felé, ennek során rehabilitációra kényszerülünk, vagy ehhez fordulunk. Milyen előzményei vannak a biomechanika kialakulásának? Hát az ókorba tekint vissza, Arisztotelész már tanulmányozta az állatok mozgását, megfigyelte, hogy az atléták, ha súllyal a kézben ugranak, akkor eredményesebbek, és hát a futásnál a karlendítés is segít. Az izmok szerepe a járásban, ezt is tanulmányozta, és megfigyelte, hogy miközben az ízületekben csupa szögelfordulások, rotációk történnek, ebből lesz egy transzláció vagy haladás. Persze ez kell nyilván egy környezet, akár egy talaj-ember kapcsolat, és súrlódás is, hogy ez létrejöjjön. De minden esetre megfigyelte, hogy a szögelfordulásokból hogyan lesz haladás. Archimédész nem feltétlenül erről híres, viszont a tömegközéppont meghatározása, akár a test, akár test egyes szegmensei, akár más testek tömegközéppontjának meghatározása az ő nevéhez fűződik. Leonardo da Vinci is nagyon sok mindennel foglalkozott, közöttük a madarak repülésével, tanulmányozta ezt, és hát késői szakemberek, vagy késői utódai viszont megalkottak nem túl régen egy olyan madarat, ami teljesen mesterséges és madarak módjára képes repülni, oly módon, hogy zárt térben nem ütközik falnak, tud tájékozódni, legalábbis egy zárt térben folyamatosan képes repülésre és madármódjára teszi ezt. Szabad légtérben viszont szeles időben bizonytalan válik a mozgása, minden esetre madarak módjára képes repülni. Mozgások mechanikai elemzésével Galilei és Newton is foglalkozott, nyilván ők klasszikusok ebben a témában, ebben a műfajban, viszont Borelli neve nem annyira ismert. Őt tekinthetjük a modern biomechanika megalapozójának, avagy a biomechanika atyának is tekintik. Vagy ő kapcsolta össze a matematikát, a fizikát és az anatómiát. Ezt követően nyilván a technika rohamosan fejlődött, elektromosság, fényképezés, fényfelvételek és így tovább. Olyan eszközöket teremtettek, adtak a biomechanika tanulmányhoz, biomechanikai elemzésekhez, amelyek nagyban segítették ennek a területnek a fejlődését. Helmholtz már mintegy 150 éve megfogalmazta, hogy mit ért biomechanika alatt. Élőlények mechanikai tulajdonságaival és ezek élettani szerepével foglalkozó tudományág. Szinte ma is elfogadható ez, vagy ma is helytálló ez a megfogalmazás. Mai felfogásban azt mondhatjuk, hogy a biomechanika élő szervezetek mozgásainak és a mozgás képességének mérnöki szemmel való tanulmányozása. Én ezt egy nagyon korrekt megfogalmazásnak tartom. Egyébként sokan megfogalmazták, némileg különböző módon, de lényegében erről van szó. Ennek kettős célja van, hogy megértsük jobban az életjelenségeket, és modellezzük hangsúlyozó mechanika módszereivel. Volt alkalmam dolgozni orvosprofesszorokkal, ortopédprofesszorokkal, akik nagyon érdekes volt a konzultációnk, olyan tekintetben, hogy ugyanarról beszéltünk, és különböző fizikai mennyiségek, mint szögelfordulás, egy-egy vonal, egy-egy egyenes térbeli jellemzők alatt egészen mást értettek, vagy értettünk. De végül azért sikerült közös nevezőre jutni. És hát egyik ugye a modellezés mechanikai módszerekkel, a másik pedig az életminőség javítása különböző mechanikai rendszerek használatával és fejlesztésével. Mechanikai rendszerek alatt azt értjük, hogy különböző szilárd vagy merev testek együttese különféle kényszerekkel alkot valamilyen célszerű berendezést, eszközt. Egy kis bevezetést gondoltam, itt mechanikáról van szó jelentősen, vagy jelentős részben. Egyébként is mechanikát tanítok, tehát ez hozzám nyilvánvalóan közelebb áll. Mivel foglalkozik a szilárdtestek mechanikája? Mozgásokkal és nyugalommal, mozgás törvényeivel, illetve nyugalom feltételeivel. De a nyugalom feltételei messze vezet, hiszen külső és belső feltételek egyébként elvezetnek a szilárdsági méretezés területére, amivel itt nyilván nem foglalkozunk, vagy nem foglalkozom. Fontos egy fogalmat tisztázni, vagy hát legalábbis értelmeznünk ebben a körben most. A szabadságfok fogalmát. Látunk itt a kép, itt a jobb alsó sarokban egy alakja nem lényeges, tehát egy ilyen alaktalan merev testet, mint egy lemezként képzelhetjük el, hangsúlyozom, síkba kényszerítve, és ennek a lemeznek a mozgás lehetőségeinek a száma, egymástól független mozgás paraméterek száma, vagy komponensek száma 3, hiszen mozoghat vízszintesen, függőlegesen és elfordulhat. A helyzetét rögzíteni is 3 paraméterrel tudjuk természetesen. Ha egy egyenes vonal mentén mozoghat egy anyagi pont, azaz kiterjedése nem igazán lényeges pont, vagy pontszerűen tekinthető anyag vagy test, akkor annak a helyzetét egy paraméterrel tudjuk megadni, az a szabadságfoka ilyen formán 1. Ha síkban mozog, már 2 térben nyilván 3. Ha egy kiterjedt merev testet vizsgálunk a térben, akkor nyilván 6 a szabadságfoka, hiszen elmozdulhat 3 tengely irányába, és elfordulhat 3 tengely körül. Ezeket a szabadságfokokat nyilván csökkenteni szükséges, hogyha valamiféle berendezést szeretnénk létrehozni, gondolunk akár egy forgattyús hajtóműre, egy belső égési motorra, a szerkezeti elemek kényszermozgást végeznek, különben hát nyilván nem tudnának valamilyen koherens módon működni. Hogy a szabadságfokokat csökkentsük, ahhoz kényszereket alkalmazunk. Itt látunk egy kényszert, egy gömbcsuklót, amely arról nevezetes, hogy képes lekötni 3 transzlációs, azaz haladó mozgás lehetőséget, viszont meghagy 3 tengely körüli szögelfordulást. Ilyen módon, a forrást is megjelöltem, ilyen formán, vagy ennek megfelelő, akár a csípő ízület, vagy a vál ízület, hogyha átpegyünk egy kicsit a biológiai rendszerre. Másik jellemző kinematikai pár vagy kényszer, én a kényszert jobban kifejezőbbnek találom, hiszen elvesz mozgás lehetőséget és kényszerít csak egyfélére. Itt van ez a síkcsukló, amelynek szintén egyetlen szögelfordulás, amit megtörténhet. Nyilván ez a kettessel jelölt test elfordulhat a vízszintes tengely körül. A további 5 szabadságfokot viszont leköti ez a síkcsukló. Mellette egy hengeres kinematikai párt is mutatok. Ez ugyan nem annyira jellemző, vagy csak részben jellemző emberi ízületekre. Ez azt engedi meg, hogy elfordulhat az itt éppen vízszintesen jelölt X-tengely körül, és el is mozdul az X-tengely mentén. Négyet pedig leköt, négy kinematikai párt. Ehhez hasonló, vagy ennek a mozgását, illetve a zsanérhoz, mint a csuklóhoz hasonló mozgást, de csak egészen hasonló mozgást valósít meg az emberi térd. Mutatom ezt később részletesebben, hogy milyen fajta belső mozgások történnek a térden belül, illetve hát a könyök. Szerkezetekre térnék rá. Itt egy síkbeli feladatot vettem ki egyik jegyzetből. Látható itt egy merevtest a bal oldalon, amely egy fizikai ingát képez. Ugye merevtest a síkban három szabadságfokkal rendelkezik, mert már hármat elvettem, mire síkba kényszerítettem, és még kettőt elveszek ezzel a csuklóval, marad egy szögelfordulás. Jellemzője a mellette látható két kötéllel felfüggesztett test, ami terhelt egy helyen, neki is megmaradt egyetlen mozgás lehetőség, hiszen kettőt elvett a két kötél. Jellemzi ezt a szerkezetet, hogy a szabadságfokok száma, azaz három, nagyobb, mint a kötöttségek száma, ami kettő, ilyen formán aztán mozgékony szerkezetről van szó. Megjegyzem, hogyha ennek a fizikai ingának adunk egy nyomaték, hogy előírjünk egy mozgást, hogy szögelfordulás hogyan alakuljon az idő függvényében, akkor egyfajta kinematikai kényszerrel már határozott mozgást adtunk neki, már lekötöttük mind a három szabadságfokát ilyen módon. Másik eset, amikor a szabadságfokok száma kisebb lesz, mint a kötöttség, itt vettem megint csak egy ilyen jegyzet példából olyat, ami egy befogott tartó jobb oldalán megtámasztva egy ilyen görgős támasszal, ami a hidak mozgékony vagy mozdulni képes végére jellemző, annak a modellezése ez. Ha nem lenne itt a végén ez a támasz, már akkor is egyértelműen rögzített a helyzete, ennyi már elég lenne a nyugalom megvalósítása, mint a rúd nyugalomban tartásához. Ha viszont több kényszert alkalmazok, mint amennyi a szabadságfok, akkor elérhetem azt, hogy a keresztmetszetek terhelése, belső terhelése viszonylag kisebb, vagy jelentősen kisebb lesz. Erre a szilárdsátani része nem nagyon térnék ki. Ami nekünk érdekes, amikor a mozgékony szerkezetek jönnek létre. Tehát ha alkalmazok ilyen kényszereket, és merev testeket, vagy merev és szilárd teste, vagy merev és szilárd teste közel állnak egymáshoz, hiszen a mechanikában, gépészetben, hogy alakváltozással reagálnak a szilárd testek a terhelésre, az rendben van, de ha nagyon jelentős alakváltozás van, az már zavarja a működést, mert általában szinte merevként kezelhetőek ezek. Tehát amikor azt mondom merev test, akkor nyilván kellőképpen szilárd testre gondolhatok. Tehát merev testek és kényszerek együttesével tudunk létrehozni különféle mechanikai rendszereket. Itt egy nagyon egyszerű kis csillapított szabad lengést látunk, annak a modelljét. Fönt látható egy mozgás egyenlet, kezdeti helyzetnek valami x0-jal egyenlőtt amplitúdó, és a kezdeti sebesség pedig nulla. Tehát kiterítettem jobbra egy amplitúdóval, és szépen a csillapítás lefogja ezt az ide-oda lengő tömeget, hogy ebben a kis modellben. Hozok egy másik példát, hasonlóképpen merev testek és kényszerek együttesére. Egy forgattyús hajtómű, amihez rögzítettem még egy külön tömeget. Bal oldalon látható egy tárcsa, kapcsoló rúdon keresztül az M3-mal jelölt tömeget, ami alternáló mozgást végezhet, képes hajtani, és ez mozgatja egy rugón és egy csillapításon keresztül a jobb oldali M4-jel jelölt tömeget. Ha ráteszek egy nyomatékot, látható a tárcsán egy M-mel jelölt íves nyíl, akkor ez a nyomaték nyilván nyugalomból indítva fel fogja pörgetni ezt a mechanikai rendszert. Itt látható a mozgás egyenlet, ami leírja ennek a két szabadságfokú rendszernek a mozgását, nyilván azért mozgás egyenlet, egy másodrendű differenciál egyenlet rendszer, és ennek az eredményei vagy megoldása, numerikusan megoldhatóak ez a differenciál egyenlet rendszer, ennek a numerikus megoldásának eredményét tudom mutatni itt, bal oldalon a hajtótárcsának látható szögsebessége, szöggyorsulása, jobb oldalon pedig a jobboldali haladómozgást végző M4-jel jelölt tömegnek a sebessége gyorsulást. Csak azt szeretném érzékeltetni, hogy ilyen rendszerek kezelhetőek a mechanika módszereivel. Ha ilyeneket tudunk kialakítani, akkor miért ne tudnánk az emberi testet is felépíteni, amint itt látjuk? Ugye, az látható itt, hogy 14 darab forrást is jelölöm, hogy 14 darab merev testből áll, és ezt köti össze 10 darab kényszer. Ez egy síkbeli modell, egyszerűsített síkbeli modell. Látható itt, hogy a szabadságfokok, ha síkban vagyunk, ugye mindegyik merev testnek van 3 szabadságfoka, és mindegyik csukló, azaz 14x3, mindegyik csukló csak 2 szabadságfokot vesz le, tehát bőven marad neki még szabadságfoka, hogy ez állva maradjon, így ez az összeállítás, ez a modell. Nyilván a kényszerekben kell alkalmazni kinematikai kényszereket is, amelyek itt ugye szökhelyzetekben láthatók. Tehát ilyeneket létre tudunk hozni, és kezelni is tudunk. Mindehhez alkalmazunk aktív és passzív mozgatórendszert, nyilván szöveteket, ideg, izom, in, stb. Csontot, és hát az ízületeket is ebből látható itt a lábfejnek. Tehát mindezeket fel tudjuk használni ahhoz, hogy ilyen rendszereket fel tudjunk építeni. Ilyen módszerekkel dolgozik a biomechanika. Mérések, elemzések, számítások jellemzően ebből, ezzel tudunk dolgozni. Én a méréseket első helyre tettem, mert nagyon sok esetben mérés eredmények feldolgozásából adódnak eredmények, amelyek mozgás korrekcióhoz vezethetnek. Némely esetben modellezünk, mechanikai, matematikai modellt készítünk, szimuláció, annak érdekében, hogy a mozgás korrekció sikeresebb legyen, vagy hatékonyabb legyen. És akkor ennek eredményeként akár eljuthatunk oda, hogy valamilyen fajta optimalizálás létrejön, megtörténik. Mielőtt a hozzám legközelebb álló térdvizsgálatokra rátérnék, néhány biomechanikai példát hoztam, talán érdekességként megkockáztatom. Magas sarkú cipők izgalmas terület, még a biomechanika számára is. Láthatjuk, hogy nagyon elegáns az a futócipő vagy sportcipő ott a bal oldalon, de legalább elegáns a magas sarkú cipő, és a hölgyek nagyon szeretik viselni, hát nem véletlen egyébként. Kínai kutatók is többek között vizsgálják ennek a hatását, és hát nyilván azt látjuk, hogy nem túl előnyös futáshoz, nem túl előnyös sorversenyekhez egyébként, ahogy itt látjuk, és előfordulhat az, hogy csont- és izületi gyulladáshoz vezetnek az ilyenfajta tevékenységek. Egyébként megjegyzem, bizonyos kor után még magas sarkú cipő nélkül is előjönnek ezek az izületi és gyulladások. A lábfej bütykösödése jelenik itt meg, vagy figyelhető meg ilyen esetekben. Van szerencsém együttműködni a kínai Ningbo Egyetem sporttudományi karával, és onnan van 2 PhD hallgatóm, Meng Yao és Song Yang egyébként. Többek között velük is tudok dolgozni együtt, megtiszteltetésként számomra. És vizsgálhatjuk közösen is a láb bütykösödését. Elég előrehaladott állapotban látszik ez egyébként. Mellé tudom tenni a nyomásképet, ami a mezítláb és a magas sarkú cipő viselésekor jelenik meg. Jobb lábat látunk itt, tehát jobb lábat látjuk, annak a nyomásképét, bal oldalon mezítláb. A nyomás eloszlás, ugye ott a legjobb, ahol a piros, ott egyenletes, szinte középre koncentrálódik a nyomás jelentős részben, vagy jelentős része, a terhelés jelentős része. Jobb oldalon viszont látjuk a sarok terhelése szinte ugyanaz, mint a mezítlábnál, közel. Jobb oldalt fölül viszont látható, hogy a terhelés a magas sarkú cipő viselésekor egészen eltolódik balra, az éppen a bütyök megjelenése felé. Általában ez fájdalmas, és ennek a kezelése nyilván fontos. Néhány fázis szeretnék mutatni. Legalul az látható, hogy még egészséges a láb, ez a véges elemes analízise a lábfejnek. Külön láthatóak a lábközépcsontokot színessel kiemelve, és hát az egészséges lábujjak elhelyezése még rendben is van. Legfelső sorban a második fázis látható, ahol már jobb oldalt látszik, hogy egy ívben, egy íves alakot vesz fel a hüvelykúj, és a középső sorban pedig az látható, már elég előre haladt állapotban van. Kínai kutatók szerint, hogy legyen egy átmenet a még az elegancia és még az elviselhetőség tartománya között, azt javasolják, hogy 4-5 cm-nél ne legyen magasabb a magas sarkú cipőnek, vagy a sarok magassága. Talbetétek fejlesztésében is jeleskednek a kínai kutatók, nyilván máshol is van ez természetesen, de amikkel közvetlen is kapcsolatban vagyok, vagy beleláthatok, és együttműködhetünk. Ott a nyomáseloszlás optimalizálása van napirenden, hát ez a lényeg egyébként a talbetétek fejlesztésének. Elsősorban futócipők fejlesztésével foglalkoznak, és ez inspirációt lehet a macskáktól is szerezni, hiszen ők mesterei a nyilván a földetérésnek, a pozicionálásnak, és hogyha tanulmányozzuk a talp, macska talp és a ilyen érzékelő felület, a talpnyomás mérést végzünk a macska talp és a felület között, akkor látható, hogy a bal alsó képen, hogy milyen egyenletes. Jobb oldalt látható véges elemes analízise a macska lábának, és hát ilyen mérések és vizsgálatok alapján azt állapítottam a kutatók, hogy a középen látható talp felső részének olyan kialakításúnak kell lenni, amely kellőképpen lágy és rugalmas, hogy a terhelést szétoszthassa, szétteríthesse, dinamikus hatás csökken, ugyanakkor a lábközépnél merevebb anyagot célszerű alkalmazni, megtámasztani a láb középső részét. Egy kínai cég olyan talbetétet fejleszt, amelyben 99 nyomásszenzort helyeztek el, nyilván annak érdekében, hogy úgy alakítsák a betét anyagát, vastagságát, rugalmasságát, hogy a terheléseloszlás a láb számára minél előnyösebb legyen, annak érdekében, hogy akár a futó teljesítményt tudja fokozni, vagy hát ezt is segítse. Nyilván a volna kínai sport teljesítmények igazán figyelemre méltóak, ugye ezek a fejlesztések valamilyen mértékben hozzájárulnak ezen eredmények eléréséhez, vagy teljesítmények fokozásához. Sporteszközökkel is találkozhatunk egyébként a biomechanikában. Közönséges eszköz a kerékpár, komoly fejlesztés volt hajdanán az emberiség részéről, hogy képes lett, nyilván a korai fejlesztők elérték azt, hogy a lábról levették a terhet, áttették egy gördülő szerkezetre, és a lábban lévő energia nyilván akkor hajtásra fordítható. A korai változatokban, vagy korai változatokban ma is jellemzően az első lánckerék kör alakú. Ez elterjedt változat. Vannak azonban már is meglepő módon, már bő 100 évvel ezelőtt is voltak, akik abban gondolkodtak, hogy az első lánckereket oválisra célszerű kialakítani. Ezáltal, és ha oválisra alakítjuk ki, a hajtókar iránya éppen vagy közel merőleges lehet a nagy tenge irányára, és el tudjuk azt érni, hogy a legnagyobb nyomaték kifejtésénél legyen a legnagyobb az áttétel, és aztán pedig csökkenő változó. Hát, hogy az evolúció során, az evolúció mennyire volt tekintettel arra, hogy majd az emberiség valamikor kerékpárra fog ülni, nem lehet tudni. Ez az irány valóban csábító, hogy változni az áttétele a kerékpárhajtásnál, mégsem terjedt el igazán a kerékpáros versenysportban, ez az ovális lánckerék pedig volt rá kísérlet. Kérdés ez továbbra is, hogy mennyire előnyös vagy nem előnyös, érdekes minden esetre. Sporteszközök tekintetében nyilván az edzőtermi berendezések, erőfejlesztő berendezések is érdekesek. Itt a bal oldalon egy profi karizon fejlesztő, egy biceps gét látható. Miért van erre szükség? Hát ha pusztán súlyzókban gondolkodunk, azoknak a használhatósága vagy erőfejlesztő képessége korlátozott. Hogy mire gondolok itt? A súlyzó csak nyilván függőleges irányban képes terhelést adni. Ha valaki álló helyzetben próbál meg bicepszezni, és alsó helyzetben karját kinyújtva megindítja a súlyzót, akkor egyében nulla nyomatékról indul, mikor a dalkarja vízszintes környékéig megemelkedik, a terhelés maximális, azon felül pedig egyre csökkenő. Azaz nem egyenletes a fejlesztendő izmok terhelése. Ha viszont egy ilyet a bal oldalon látható, egyébként ilyen karos áttételes szerkezetet készítünk, tudunk konstruálni olyat, hogy a nyomaték terhelés állandó legyen, ilyen formán nyilván az erőfejlesztés is hatékonyabb lehet. Kiváló és hasonló más célgépek, eszközök is vannak már a világban, használatban is. Izgalmas terület, hogyan lehet különféle, akár ilyen sajátos módon változó terhelésű szerkezeteket építeni, állandó vagy változó, attól függ, hogy hol melyik részét szeretnénk erősíteni. Minden esetre az erőfejlesztésnek vagy teljesítményfokozásnak egy sajátos területe, sajátos biomechanikai területe. Itt látható, hogy rehabilitációra alkalmas terem, nyilván jóval szerényebb eszközökkel és kisebb terhelésekkel, de nyilván egy műtét utáni újra kondicionálásnak, vagy újra egy rehabilitációnak kiváló eszközei lehetnek ezek. És nagyon sokféle más területe is létezik a rehabilitáció természetesen, amelyeket itt nem részletezek. Külön izgalmas terület a külső vázak világa. Egy munkakörnyezetet hoztam, amennyél az látható, hogy a dolgozó nem az optimális térben végez munkát, nem maga előtt, hanem szinte fej fölött dolgozik, vagy fej fölé dolgozik. A karját folyamatosan emelni kell, tartani kell, és ez nyilván jelentősen csökkenti a teljesítményét. Ha viszont egy ilyen külső vázat vagy exoszkeletont szerelünk rá, akkor elérhetjük azt, hogy elektromos vagy pneumatikus úton tudjuk az ő mozgását segíteni, tartani a karját, és ezáltal nyilván kényelmesebb lesz a munkavégzés. Hát persze kérdés, hogy mennyire kényelmes vagy kényelmetlen az, amit viselnie kell. Nagyon komolyan fejlesztés alatt álló területről van szó. Egy másik, amikor szinte erőfokozás jelenik meg, ahol nehéz terheket kell egy dolgozónak mozgatni, akkor láthatóan egy erőteljesebb vázról van szó, mint a bal oldali képen, akkor az is megoldható. Itt éppen azt látjuk, hogy mintegy 90 kg-mal bicepszezik a dolgozó, hát de inkább a külső váz, mint ő maga teszi ezt meg. Másik terület, amikor ilyen külső vázakkal járni tanulás vagy újra tanulásról van szó, ismét a rehabilitáció eszközének tekinthetjük ezt. Sportmozgások vizsgálatával is foglalkozik a biomechanika, klasszikus terület ez. Itt mi ismét egy kínai PhD hallgató témájából hozok. A súlyemelés, mint mozgás, súlyemelő mozgásának a vizsgálatáról van szó. Két kamera végzi ezt. Érdekes, hogy marker nélküli vizsgálat, pusztán képi információk alapján történik a mozgás elemzés. Leköveti egy súlyemelő mozgását. Itt 8 képben foglaltuk össze ezt a mozgássorozatot. Egy szakításnak a folyamatáról, vagy szakítási gyakorlat folyamatról van szó. Itt egészen attól, hogy a bal felső sarokban elemeli a sportoló, aztán lendít, alágugol, és végül feláll vele. Iszonyatosan bonyolult mozgás, egyszerűnek látszik ez, de nagyon nehéz megtanulni, akár szinte gyerekkortól 8-10 éves kortól, akár 10 évbe is beletelik, míg egy sportoló ezt igazán jól, hatékonyan meg tudja tanulni. És ennek a mozgásnak a vizsgálata eredményesség szempontjából nyilván fontos. A kínai súlyemelők igencsak jó eredményeket érnek el egyébként nemzetközi szinten is. Itt 6 különböző mozgásvizsgálat eredményét látjuk, mindegyik ugyanarról szól, persze különböző páciensekkel. Összehasonlítja a sportoló súlypontjának a mozgását, ez az ember szimmetria síkjában látható, oldalról nézzük a sportolót, tehát oldalnézetben vagyunk. Itt láthatjuk, hogy ilyen 0,2 méternél kicsit többről indul, vagy kicsit fölöttébb indul ez a súlyzónak a mozgáspályája, onnan indul. Azért innen, mert a súlyzónak a tárcsák átmérő 45 cm, és a fele 22,5 cm, ott van a súlypontja. A másik kezdő vonal pedig a sportoló súlypontjának a helyzete, és hát innen indul. Azért vannak duplán a vonalak, vagy hát a görbék, mert egyrészt egy olimpiai bajnok súlyemelő mozgáspályáját láthatjuk, és emellett egy majdani, most még nem olimpiai bajnok, vagy a jövő olimpiai bajnok, azaz hát, ha nem is kezdő, de haladó súlyemelő mozgáspályát látjuk. És hát ezeknek az összehasonlításából nyilván sok információ kinyerhető. Én megkockáztatom, hogy nem csak egy ilyen helyzet, nem csak egy ilyen helyzet görbéket, ugye ezek mozgáspályák, itt az időfaktor háttérbe szorult, de ezt vizsgálnánk akár ennek az időbeliségét is, sebességeket, gyorsulásokat, komponensenként, nyilván a tér három irányában komponensenként további információkat kinyerhetnénk. A rezgés csillapítás is izgalmas terület, ahol vannak gépek, ott mindenhol van rezgés, van, ahol a gépek működésének feltétele, aztán nem részletezem, van, ahol működés velejárója. Ez általánosan mondhatjuk, hogy káros az emberek környezetre, és még a szerkezelem meg járulékos terhelésének is növekedését is okozza, ezt csökkenteni kellene. Hogyan tudjuk ezt csökkenteni? Klasszikus eset, vagy miért kell ezt csökkenteni? Itt van ez a légkalapács, klasszikus esete a kegyetlen munkakörülményeknek, iszonyatos módon kárázza nyilván a dolgozónak a karját, vállát, ízületeit, és hát ez halmozódó mikrosérülésekhez vezet, ugye vérkeringésérülés és sok minden, tehát ez borrasztó káros, nem azonnal, hanem idővel vezet betegséghez, zsibbadás, érzéketlenség. Nem erre vonatkozóan hozok mondjuk egyfajta lehetőséget rezgés csillapításra, egy másfajta rezgés csillapítási megoldást hozok. Képzeljük el, hogy itt a kép közepén van egy tömeg, akár egy géptest, akár bármilyen szerkezeti elem, ami rugalmasan kapcsolódik környezetéhez. És nekiállok egy függőleges irányban, egy szinuszos gerjesztéssel, erőgerjesztéssel, mondhatni rángatni szinte. Itt az omega, ez egy a frekvenciának két pi szerese, ez a rángatás intenzitására utal. Tehát egy külső periodikus erőhatásként hatok rá, vagy gerjesztem ezt, így is lehet mondani. És ennek eredményeként nyilván ez a tömeg mozgásba jön. Ez a rázgés teljesen eltüntethető, hogyha úgynevezett dinamikus lengéscsillapítót képítek, ráépítek erre a szerkezetre, két szabadságfokú lesz, hiszen két mozgó paramétert látunk itt. Ha én célszerűen hozzáépítek még egy rugót és tömeget, el tudom azt érni, hát itt a rugó meg a tömegnek a viszonyáról nyilvánvalóan kell valami célszerű kialakítás, vagy célszerű viszony, akkor el tudom érni, hogy miközben a fölül lévő kettessel jelölt tömeg oszcilláló mozgást végez, a halvány zölddel látható, vagy jelölt egyes tömegnek a kitérés időfüggvénye szinte konstans beállt nullára. Azaz rángatom én ezt a szerkezetet, ezt a testet, és mégsem mozog egyáltalán. Tehát el tudom tüntetni ezt a rezgést. Ha én egy 8 szabadságfokú szerkezetet képzelek el, amit itt látunk, ez igazából 5, a másik 3-at lespóroltam, ilyen ábrán volt, de ha ezt 8 szabadságfokúnak képzeljük el, egy a keret, amit látunk, ez a nagy keret, és benne van még itt 4, de összesen akkor még 7 darab tömeg, akkor el tudjuk azt érni, hogy miközben kap egy ilyen jellegű gerjesztést, mint itt látjuk, egy ilyen eléggé összetett gerjesztést, akár egy ilyen ipari környezetben kimérhető gerjesztésről van szó, és én ezt transformálom egy itt látható gerjesztési egyenlet, vagy ilyen a gerjesztésnek a erő-idő függvényébe, ez csupa szinuszos komponensekből áll, és akkor el tudom azt érni, hogy célszerű összehangolásával nyilván egyes tömeg hozzátartozó rugó, másik tömeg hozzátartozó rugó, ezekkel el tudom érni, hogy a védett nagy tömeg, eléggé zsúfolt ez az ábra, itt a kezdeti kis zavarodottság után a minden tömeg felveszi a maga kis feladatát, és a saját felharmonikusát kiegyensúlyozza, és végül néhány másodperc után ez a pirosan kúszó görbe kisimul egyenessé. Körülbelül 8-10 másodperc kell hozzá, hogy ez megtörténjen, itt összesen mindegy 3 másodpercet látunk. Tehát el tudok érni azt, hogy ez lecsökkenthető legyen. És akkor rátérnék egy másik témára, amely az emberi tér mozgás vizsgálatával foglalkozik. 17 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba az egykori Szent István Egyetem gépészmérnöki karával, ahol egy protézisfejlesztési programba kaptam meghívást közreműködőként. Meg kell említenem Krakovics Gábor és Csizmadia Béla professzor urak nevét ebben a témában. Itt látható, ami volt a célja ennek a projektnek. Látható itt egy diagram, amelynél flexió, azaz hajlítás a vízszintes tengelyen, és rotáció a függőleges tengelyen látható. A térmozgásban a legjellemzőbb sajátosság az, hogy a lábszára vagy a tíbia elfordul hoztengelye körül, miközben behajlításra kerül a térd. És az lenne az előnyös nyilván, hogyha a protézisek ezt a mozgást lekövetnék, azt a mozgást követnék le, amit itt a valódi, az emberi térd produkál. Csak az volt a probléma, hogy a szakirodalomban nagyon különböző módon írják le ezt a rotáció-flexió kapcsolatot. És akkor ez lett volna a feladat, a cél, hogy ezt rendbe tenni, legalábbis valami rendet tenni ezen a területen. Itt én hozok egy egyszerűsített modelljét a térnek, nem részletezném, nagyon szépen látszik, hogy milyen összetett a térd. Fölül van a femur, azaz a combcsont, alul a lábszárcsont, tíbia, szárkapocsont, fibula. Keresztszalagok, térdkalács, mint patella, igen összetett. A legösszetettebb ízülete az embernek, és legbonyolultabb is nyilván ebből fakadóan. Így néz ki az egyszerűsített modell, a valóság pedig, hát egy kicsit más. Ez egy kinyitott térd, egyik vizsgálat után kinyitott a közreműködő kolléga, hogy megnézzük, hogyan néz ki belülről. Hát mérnöki szemmel nagyon elegáns, hiszen láthatóan fényes, épp felületek, kopás nem található, kenés és urlódási viszonyok tökéletesek, meniszkusz ellátja a feladatát, tehát nagyon szépen működik, egy egészséges térdről van szó. Amikor először volt szerencsém ilyen helyen járni, ahol ilyen patológián, ilyen vizsgálatokat elvégeztünk, rögtön kapcsolatba kerültem a térdvizsgálatokkal, és a biomechanika és a térdvizsgálatok, és a mechanika, a rezgéstan, miszerint nem bírtam egy első fél órában megállítani a térdem remegését, de aztán már minden ment kiválóan tovább. Később aztán én magam hoztam el irodalomból ezt a háromhengeres modellt, hiszen az volt a lényeg, hogy vizsgáljuk, hogyan mozog egy rögzített combcsonthoz képest a lábszár. Erre alkalmaztam ezt a háromhengeres modellt, ami úgy látható, azt a hengert mutattam az elején, mint kinematikai párt, Ugye a henger arra való, hogy elcsúszik, elfordul, erre képes, és látható, hogy középen egy szinte vízszintes, oldalirányú elmozdulások és elfordulások, ez a hajlítás feszítés szögének tekintem. A második, a távolítás közelítés szöge látható, hogyha ez viszonylag jelentős, akkor az ember egyszerűen mondva egy kacsázó járást folytat. A harmadik elfordulás pedig a hoztengely körüli, a tíbia lábszárnak a hoztengely körüli elfordulásról van szó. Na most az a probléma, hogy ezeket a tengelyeket hogyan vegyük fel, mihez igazodjunk. Ez egy izgalmas, érdekes kérdés, mert ezek kapcsolatban vannak azzal, hogy milyen, hogyan alakul, vagy hogyan néz ki, vagy hogyan alakulnak a térnek ezek a kinematikai paraméterre jellemzők, az elfordulások, ezek a szögek, elmozdulások hogyan alakulnak, sajnos függenek a koordinátorrendszer felvételétől. Amit alkalmaztunk, az egy infravörös kamera, illetve készítettünk egy padot, ebbe befogtuk a úgynevezett kadaver térdet, vagy hát hullatérdet, hogy talán így jobban érthető. Épp a térd, nyilván ki van bontva. Rögzítettünk a jobb oldalon látható befogott combcsonthoz egy helyzetérzékelőt, és a lábszárhoz is rögzítettünk egy helyzetérzékelőt, egy ilyen kis kereszt alakú szerkezet, és ez figyeli a háttérből egy infravörös kamera. És miközben behajlítjuk ezt a térdet, a kamera leköveti a helyzet változását ennek a szenzornak, ezenek az érzékelőknek. És ebből az adatokból tudtunk aztán kinyerni információkat. Látható, hogy koordinátorrendszer, egy az abszolút koordinátorrendszer, vagy a mérő berendezéshez, ehhez a infravörös kamerához kötött koordinátorrendszer, és a kép közepén látható az a koordinátorrendszer, amit a szenzorhoz kötünk. A kettő közötti kapcsolatot nyilván 6 paraméterre tudjuk leírni, 3 helyzetkoordináta és 3 szögkoordináta. Ezek között a kapcsolatot egy transformációs mátrix, a negyedrendű transformációs mátrixokkal tudjuk kezelni. Kicsit kibontva ez a transformációs mátrix, ugye benne van a 6 paraméter, a 3 szög és a 3 helyzetkoordináta. Amilyen adatokat kapunk a műszerből, az itt látható, ez egy számsor, 3 helyzetkoordináta és 3 szögkoordináta, és ezek sorjáznak. Koordináta rendszerek kellenek, ahogy említettem, ahhoz, hogy mozgásvizsgálatot tudjunk végezni. Na most itt néz ki, egy lábszárcsont, ami mérnöki szemmel kiváló szerkezet, hiszen viszonylag könnyű, üreges, inercia nyomatéka jelentős lehet a keresztmetszet, mondjuk alakja, ez a nagyjából hengeres keresztmetszet alakja elegáns, inercia nyomatéka kiváló, hajlításra, csavarásra jól terhelhető, és ahol a terhelést megkapja, ugye két oldalról, ott a keresztmetszetek, a felület viszonylag nagyok is, tehát még ugye alkalmas legyen a terhelés felvételre. Kiváló konstrukciós szempontból. Ha viszont koordináta tengelyt rendszer kell rögzíteni hozzá, már is bajban vagyunk. Ugye ahhoz képest alaktalan. Hogy szoktunk koordináta rendszert rögzíteni általában? Hát itt van egy rút szerkezet, egy rudakból összeállított szerkezet, mindenhol van egyenes vonal, már is alkalmas egy tengelyfektetésre, vagy nálunk a karon tésztahidakat építettek, hallgatok, ha van szimmetria, sík, vagy több is van, akkor pláne könnyű egy tengelyt felvenni, másik szintén hasonló, vagy eleve rudak esetében nagyon könnyű megtalálni a súlypontot, súlyponti tengelyt, ez könnyen megoldható, én alaktalan esetben viszont nem egyszerű. Segít nekünk viszont a Nemzetközi Biológiai Társaság, amely, hát amennyire pontosan lehet ezt lekövetni, ad ajánlásokat arra, hogyan rögzítsünk koordináta rendszert esetünkben a femúrhoz. Látunk fönt a gömbcsuklónak a középpontja, egy ajánlás, azt is persze meg kell keresni a koordinátáit, és van egy kitüremkedés két oldalt, mediális és laterális oldalon egy kitüremkedés a epikondilusoknál alul, amely szintén használható. Mi azt mondjuk, hogy ezek anatómiai pontok, de hát inkább képletek, amelyek, inkább egy felületek, amelyeknek a helye, ennek a meghatározása bizonyos pontatlansággal jár. Következőképpen a lábszárat láthatjuk, ott is van két, egy kitüremkedés a térd alatt, ez a TT-vel jelölt tuberozitász, és a fibulának a csúcsa, és a két bokacsúcs. Persze ezek is bizonyos pontatlansággal meghatározhatók. Térdízület, illetve hát így aztán tudunk hozzá rögzíteni, tudunk az összeállított femur tíbia kapcsolathoz koordinátorrendszereket rögzíteni. Az egyik ugye alul van, ami a combcsonthoz kötött, és a bokához kötött, és ott alul van az origója. Ezek megoldhatóak. Amiket csináltunk ezekre a pontokra, néhány egyszerű, vagy viszonylag egyszerű vektorművelettel rögzítettünk, vagy rögzítettem koordinátorrendszert. Nem részletezném, látható az FHLM pontok, hogyan történt meg. Aztán a lábszárhoz is megtörtént, ez külső boka, belső boka. Nem könnyen kivehető, de nyilván hátán fekszik a kadaver. Jobb lábáról van szó, és a mediális oldalról nézzük. Másik oldalról a háromhengeres modellhez Denavid Hartenberg koordinátákat alkalmaztam én ebben a projektben. Ugye a két tag összekötése látható, hogyan történt, és a két tag közötti kapcsolatot ezzel a transformációs mátrixsal tudjuk leírni. Ez tartalmaz összesen négy elemet, ez szerint láthatóan két elmozdulás és két szögelfordulással át tudunk menni egyik helyről a másikra. Egyébként a robotikában alkalmazottak ezek a transformációs, illetve ezek a Dadenberg-Hartenberg koordináták. Itt van összerakva a három hengeres modell egymás után. Ez leírható egy transformációs mátrixsal, itt látható, és ez a bal oldal, a jobb oldalon pedig annak a jó pár koordináta transformáció eredményként előálló eredmények vannak összetömörítve, amiket nem részleteznék. Hogyha itt egy-két egyszerűsítő feltételt behozok, miszerint hogy egyes szögek 0 vagy 90 fok, illetve a ellek éppen nullák, akkor egyszerűbb az egyenletrendszer, amelynek végén a gyököket megkaphatjuk, egy hajlításfeszítés szögét, ugye ez ami a legfontosabb, mellette ez a távolítás közelítés, ez a kacsázás vagy nem kacsázásnak a leírására szolgál, és a legfontosabb tíbia rotáció és a tengelyek menti elmozdulások. A kinematikai függvényeket tudunk erről felírni, és ez lenne a lényeg. Ha itt a jobb oldalt fönt hoztam egy ilyen talplenyomatot, egy ilyen strandon, vizes lábbal, amit tudunk hagyni. Látható, hogy az ember álló helyzetben hajlamos, vagy úgy érzi jól magát, hogyha a lábfejek egy némileg széttartanak. Azaz kinyújtott helyzetben a szög éppen itt látható nekem, itt mutatja az ábra a bal oldalon, ahol a vízszintes tengely hajlításfeszítés, függőlegesen viszont a rózsaszín görbe ezt a tibia rotációt mutatja. Tehát kezdetben olyan nagyjából 15 fokos szög látható, nyújtott állapotban ez 15 fok. Ez a, itt a jobb oldali felső látható, hogy a függőlegestől eltérés. És hogy hajlik befelé a térd, egyre fordul befelé a lábfej, és hát mint egy olyan 8-9 fokos szögelfordulás történik, és aztán a 60 fok körül, 60 fok után már nem nagyon változik. Ez egy jellegzetes leírása a tibia rotációnak. Többit nem részletezném, itt vannak bizonyos elmozdulások a tengelyek irányában, az vízszintesen előre-hátra, és hát a tíbia hoztengelye mentén talán nem oly érdekesek, nem túl jelentősek. Itt van a tíbia hoztengelye menti elmozdulás, néhány milliméter. Most az volt még egy érdekes dolog, hogy érzékenységét vizsgáltam, miszerint az egyértelmű, hogy a kinematikai paraméterek függenek a koordinátorrendszer helyzetétől. Na most, mit érdemes vizsgálni? A femúrfej és a fibula és a tíbia tuberozitász messze vannak az origótól. Ott egy kis változás van, nem olyan jelentős, viszont a epikondilus csúcsok és a bokacsúcsok közel vannak az origóhoz, ezért ott egy viszonylag kis pozícióváltozás is már jelentős lesz. Módosítottam az epikondilusok helyzetét, függőleges helyzetben léptetve plusz-minusz 2 mm és plusz-minusz 4-jel, és a bokacsúcsok helyzetét is. És az látható itt a következő ábrán, hogy valóban eltolja a tíbia rotáció függvényt, mintha ugye függőlegesen eltolna az epikondilusokat, helyét módosítom, illetve érzékeny arra, és a bokacsúcsok helyzetét módosítom érzékeny arra is. Hát ez ugye, lehet ezt tovább is részletezni akár, hogy hogyan. Még annyira térnék rá, hogy a csúszva gördülés témája is érdekes a térdvizsgálatok esetében. Térdezület kopását ugye befolyásolja néhány tényező, kenés, csont, porc, anyaga és a többi, de amit mi vizsgáltunk, az a terhelés alatti csúszásból származó koptató hatások, akár a élő szervezetnél, akár protézisnél. Itt miután a mozgásjellemzőket meghatároztuk, a csúszás gördülésre tértünk át. Csúszás gördülés vizsgálatára. A két ábra mutatja, hogy hogyan alakul a kondilus és a tíbia plató kapcsolata, de simuló köröket látunk itt. És miközben hajlik a térd az előző függvények szerint, a relatív csúszást, mint értelmezés, mint egy kopással összefüggő fizikai mennyiséget kezdtük kezelni. A relatív csúszást a fogaskerekek világából vettük, a fogaskerekek miközben találkoznak, ezek csúszva gördülnek, vagy fogak mikor találkoznak, ezek csúszva gördülnek egymáson. Nyilván az érintkezési pontban, ahogy találkoznak a fogak, azok pontok sebessége eltérő, a normál komponenseik azonosak nyilván, hiszen nem szakadnak egymásba, nem távolodnak egymástól. Érintőirányú komponensek viszont különbözőek. Hogyan értelmezzük a csúszva gördülést? Azt mondjuk, hogy az a komponens, amely kisebb, olyan mértékben gördül, és amely a kettő nagyobb és a kisebb sebessége, a különbsége pedig megadja a csúszást. Ez a relatív csúszás olyan fontos a fogaskerekeknél, hogy úgynevezett relatív csúszásra kiegyenlítjük a fogaskerék kapcsolatokat annak érdekében, hogy a kopás mind a két fogaskeréken azonos intenzitással történjen meg. És ezt követtük le nyilvánvalóan, ezt követjük le a relatív csúszást, mint mennyiségben, nyilván itt nincs relatív csúszásra kiegyenlítésről szó nincs, de mint értelmezést vagy fogalmat használjuk. Ezzel összefüggésben érdekes lehet, miközben keressük a relatív csúszást, érdekes lehet, hogy hogyan alakul a pillanatnyi forgástengely rögzített femur esetében, rögzített femurhoz képest mozog a tíbia, és a tíbia két egymáshoz közeli helyzete között hogyan alakul a forgástengely. Hát erre vonatkozóan először azt mutatom, hogy itt van két koordinátarendszer, nagybetűkkel és kisbetűkkel indexelve, és a két koordinátarendszer közötti átmenet egyetlen elfordítással megoldható, hogyha megtaláljuk a tengely, az origón átmenő tengely irányát, ez egy egységvektorral lekezelhető, és mellé teszünk egy szögelfordulást. Ha én ezt tovább viszem, ez Euler paraméterekkel van kapcsolatban, ha tovább viszem ezt egymáshoz közeli két, ugye elmozdulás perc origó között megvan, megtaláltam a rotáció, ezt a rotáció vektort és a szögelfordulás nagyságát is, ilyen módon a térben elhelyezve meg tudom határozni, részleteket nem nagyon hoznék elő, meg tudom határozni ezt a pillanatnyi forgás tengelyt két egymáshoz közeli helyzetek közötti átmenetként. Ha ezt megtettem egyszer, meg tudom tenni többször is, azaz elő tudok állítani pillanatnyi forgás tengelyek sorozatát is. Itt a legfeljebb a behajlított egyenes állapotnál van, ugye itt vagy kiegyenesítve, amikor a leghajszábban áll, és amikor behajlítom, akkor szinte merőlegesít az X0 tengelyre. Egy kicsit látványosabb a következő, itt mutatja folyamatában, hogy hogyan változik a pillanatnyi forgás tengely helyzete a behajlítás függvényében. Egyenes, behajlított, ugye? A leggörbébb, amikor kiegyenesítve, vagy legkajszább akkor, amikor kiegyenesítve van. Mindezt a kopásokkal összefüggésbe hozva, vagy kopások függvényében Fekete Gusztáv docens úr az ELTE-ről elkészítette a többtest dinamikai modelljét ennek a térnek, és vizsgálta a kopás mértékét járás és gólás közben. Látható itt a vízszintes tengelyen, ugye nullától 70 fokig megyünk, aztán 70-ről nulláig egy behajlik és kiegyenesedik, ez egy ciklus, ez egy járás ciklus, és hát a függőleges tengelyen a kopás térfogat köbmilliméterben itt 10^-6 a nagyságrend. Ezen kalkuláció szerint, és összevetette persze más kutatók eredményeivel is. Hasonlóképpen guggolási ciklusokra egy ilyen halmozódó kopásról van szó. Ugye egyre nagyobb lesz ez a kopás, ahogy haladunk a behajlítástól a kiegyenesedés felé, ez csak halmozódik, azért mindig pozitív az iránytangenzsen a görbéknek. Hát nyilván ez egy közelítő érték. Még egy utolsó érdekes kérdés, vagy érdekesnek látszó kérdés, ezt főleg Balassa Gábor és Csizmadia professzor úr végezte, nevükhöz kötődik, protézisek kinematikai vizsgálata. Jellemzően már használt, kiműtött protéziseket vizsgáltak, ugyan mennyiben képesek lekövetni azt a rotációgörbét, amit mi jónak tartunk, szeretnénk, mennyiben képesek lekövetni ezek a protézisek. Ehhez kapcsolatban készítettek egy speciális vizsgálóberendezést, amely lépteti a szögelfordulást és közben rögzíti a különféle szögelfordulásokat, elmozdulásokat lineáris csapággyal, fel tudja venni azt a görbét, ami éppen aktuális. Hát itt amit látunk, egy kevéssé szerencsés vizsgálat eredményét hoztam. Katona Gábor kolléga úr vette fel annak én ezt a, amit én is kihoztam, ezt a görbét, annak egy közelítését egy háromegyenes szakasszal megközelítve, mint egy célfüggvényként ezt a halványkéket. És ami protézist mértek, illetve aminek látszik itt az eredménye, hát az szinte semmilyen tibiorotációt nem produkált. Különféle eredményeket hoztak ki, én most egy kevéssé szerencséset hoztam ebbe be. Hát köszönöm szépen, ennyiben gondoltam összefoglalni a biomechanikához kötődő néhány témát, tapasztalataimat, élményeimet. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük dékán úr előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STE előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Zubkó István, az STE gyógyszerész tudományi kar dékánja tartja meg a harcigáztól az agnosztikus terápiáig a daganat ellenes hatóanyagok evolúciója című előadását. Szeretettel várunk mindenkit egy hét múlva is, viszontlátásra!